szerkezetet. Tehát bevezetésként azt szeretném mondani, hogy nagy öröm és megtiszteltetés itt beszélni és együtt tanulmányozni a teozófia tanítást a jelenlévőkkel, és hadd emlékeztessek mindenkit, hogy az itt közölt tanítások a figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és a leghalványabb lehetőségét is el szeretném annak kerülni, hogy ezeket valaki végső igazságnak tekintse. A véleménynyilvánítás és a tanítások gyakorlati alkalmazásának szabadsága magától értetődő a társulaton belül, és ha én időnként teljes meggyőződéssel is beszélek bizonyos témákról, az nem azt jelenti, hogy azt kötelezőnek érvényűnek kellene tekinteni mások számára is. A mai előadásom címe Okkult erők az emberben. Először is az okkultizmus fogalmának a tisztázására szeretnék kitérni. Az okkultizmus szó a szótár szerint a természetben és az emberben rejtőző isteni élet tudományával való foglalkozás. Az okkult szó jelentése rejtett, az okkultizmus ennek megfelelően a rejtett dolgokkal foglalkozik. Ez a téma a teozófiai társulat hármas célkütőzése közül a harmadikkal van összefüggésben, amely így szól, kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket. Miért is érdekelhet minket? Bocsánat, miért is érdekelhet minket ez a mindennapi életben otthoni munkai és szakmai tennivalóik mellett ez a hogy rejtett erők és azok működésbe hozása? Mikor is gondolhatjuk, hogy ezekkel van dolgunk? Vegyünk például azokat az eseteket, amikor valaki nem száll fel egy adott vonatra, hajóra vagy repülőre, amivel később valami galiba történik, mert úgy érzi, hogy így kell tennie, és kiderül, hogy helyesen érezte. Arról is olvashatunk, hogy manapság sok olyan gyermek születik, akik különleges érzékenységgel rendelkeznek valamilyen területen. Ezeket a jelenségeket, vagyis a hatodik érzék egyre nyilvánvalóbbá válását a teozófia az emberiség folyamatos fejlődésével magyarázza, vagyis azzal, hogy minden egyes új gyökérfaj megjelenésével egy újabb emberi érzékszerv is kifejlődik. Öt gyökérfaj már megjelent, és mi öt fejlett érzékszervvel rendelkezünk. A hatodik gyökérfaj születőben van, és ezzel együtt a hatodik érzék is fejlődik. Próbáljuk meg hát kideríteni, honnan is erednek az emberben ezek a rejtett erők. Összetartottam egy nyilvános előadást, ami a teozófia és istenhit volt a címe, amely akkor a teozófiai társulat második célkitűzésével volt kapcsolatban, vagyis támogatni a vallások és bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. A mai előadás jobb megértése érdekében nagyon-nagyon röviden és kivonatosan felidézek néhány diát abból az előadásból, mert szorosan kapcsolódik a mai témához, vagyis az okkult erők eredetéhez az emberben. Az akkori kiindulási pontom a Biblia teremtés könyve volt, annak is az eleje, amely így szól, Isten lelke lebegett a vizek fölött, és Isten szólt, legyen világosság, és világosság lett. Isten látta, hogy a világosság jó, és Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, a világosságot nappalnak nevezte az Isten, a sötétséget pedig éjszakának, azután lett reggel, és este az első nap. Hogyan értelmeztük ezeket a kijelentéseket? Nos, úgy értelmeztük, hogy nyilván volt eredetileg egy kettősség az egységben, egyfelől Isten lelke a férfi nemű teremtő potencia, másfelől pedig a vizek mélységei a nő nemű teremtő potencia. Tehát van egy kettős kiindulási principiumunk, egy dualitás, egy pozitív és negatív páros, amelyet szellemnek és anyagnak hívtunk. Akkor is felhívtam a figyelmet, hogy ebben az esetben is tisztán csak az absztrakt és az elvont gondolatok birodalmában vagyunk, és bölcsen tesszük, ha ezen a ponton nem próbálunk konkrét gondolatformákat alkotni, erről a nagyon kezdeti állapotról. Amit a tanításokból megtanulhatunk az az, hogy mindenen túl és belül ott van egy örökkévaló, végtelen forrás, amelyben minden átmeneti, ideglenes, véges előbukkan, kiemelkedik és megszületik. Ezt hívjuk abszolútnak. Aztán, amikor valamilyen kifürkészhetetlen törvény alapján eljön az idő, mondhatom így, az abszolútban egy aktív teremtő erő, egy intelligencia bukkan fel, hogy az univerzumokat megalkotó istenség legyen. Még mindig nem vagyunk a kézzelfoghatónál, az univerzum kialakulása még nem kezdődött el. Még annál sokkal korábban vagyunk, amennyire közel csak lenni tudunk az abszolúthoz. Ez még mindig absztrakt, de érdemes egy kevés időt az ezen való meditálással tölteni, és a megvilágosult bölcsek azt tanítják, hogy az örökkévaló egy, vagy potenciálisan kettő, vagyis szellemi és anyag együttesen egy ciklikus, ritmikus mozgásnak van kitéve, amely szintén örökkévaló. Bizonyos körülmények között a szellem-anyag kettős kapcsolata megváltozik, a passzív egységből aktív dualitássá. Határozottan megkülönböztető pozitív és negatív erő állik, és ez a legelső lépés. Így a belső mozgás az eddig egységes és csendes szellemanyagot felébreszti, és ellentétesen polarizált, vagy ha úgy tetszik, teremtőképes, aktív erővé változtatja, amely az aktivitás, a fény, a nappal alapja. Az abszolútból történő kiáradás, vagyis az univerzum kialakulásának folyamata ekkor kezdődik el. Tehát a kettő kapcsolatából, az univerzális szellemből és univerzális anyagból, minden dolgok alapjából egy harmadik, ha úgy tetszik, egy fiú jön létre. Ez a harmadik, ez a fiú, az univerzális atya és anyafia lesz az uralkodó istenség, a logosz, a létrejövő univerzum megalkotója. Tehát a folyamat folytatásaként egy elhatárolt principium emelkedik ki a végtelenből, valami, amire az emberek a legnagyobb tisztelettel azt mondhatják, hogy Isten. Így hát az őseredeti háromság, a szellem, anyag és mozgás egy lényben összpontosul, amely messze túl van az emberi felfogó képességen, és azt tanácsolom, hogy ne is próbáljuk meg elménket megerőltetni bármilyen formában, vagy korlátok közé szorítva elképzelni ezt a hatalmas lényt. Természetesen meditálhatunk rajta, és meditálni is kell rajta, mert mindegyikünk legmélyén ott van ő, a fiú, a keresztény nyelven ő az egyedüli egy, a név minden más név fölött, az egyszülött, vagy helyesen az egyetlen szülött, aki egy az atyával. Őt nevezzük a kozmikus Krisztusnak. Ez szintén ideális téma a meditációhoz és a kontemplációhoz, amivel megpróbálhatjuk áttörni a kézzelfogható dolgokon való, időben és térben korlátozott gondolkodás határait, hogy ezektől szabadon eljuthassunk az Úr, az egyedül egy, vagyis a kozmikus Krisztus megismeréséhez, aki által az univerzum formát ölt. Őt tekintjük a kiállítás forrásának, az építésznek, a fenntartónak és az átalakítónak, az univerzum és benne minden található dolog vonatkozásában. Nem felette, nem alatta, nem kívül, hanem mindenen belül, minden atom szívében, minden sejtben, minden lényben, minden tudatban, mindezek szívében ott van a fiú, az egyedüli szülött, aki egy az atyával. Kicsit tovább folytatva. Az alkotó logosz az első objektív kiáradása az abszolútnak. Hogyan? Nos, először, mint az egész kozmosz logosza, minden ilyen, ami létezik, a legtávolabbi galaxisig és a legmesszebbre első csillagig. És azután, mint a naprendszer szoláris istensége, és ezzel már egy kicsit közelebb jutottunk ahhoz, amit felfogni tudunk. Aztán ott van minden emberi lélek mélyén, az összes misztikus és nagy tanító, e felé a mindenütt és mindenkiben egyformán jelenlévő, legbelső én felé próbálja terelni tanítványait. Mert, és ez a lényeg, ez a három, a kozmikus Krisztus, a kozmikus logosz, a naprendszer logosza és minden emberi lélek logosza valójában nem három, hanem egy, egymástól elválaszthatatlan, azonos, egymás szerves részei, egyetlen egy egész. Az, aki ezt a csodát képes megérteni, ezt a ragyogást és ezt az erőt mélyen önmagában, az megvilágosul és felülemelkedik az ember lét korlátain. Az Úr Krisztus erről így beszél a Bibliában. Azon alapon majd megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti bennem, és én bennetek. A teozófiai tanítása szerint tehát a mindenség milliárdnyi csillagával egyetlen tudatos élet kifejeződése, amely tudatot különböző nevek alatt Isten, Iszvára, Ahura, Mazda, Allak, vagy Logosz tisztelünk. Ez a kozmikus logosz, amikor a mindenségbe erőt áraszt, azt mint háromság, azaz a megnyilvánulás három alapvető módján viszi végbe. A hinduizmusban a háromság, mint Brahma a teremtő, Vishnu a fenntartó és Shiva a romboló vagy átalakító szerepel. A kereszténységben a háromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Más vallásokban szintén megtalálhatjuk az isteni tevékenység hármas megnyilvánulására emlékeztető elnevezéseket. A kozmikus logosznak az univerzumban végzett munkájában osztozik a saját természetéből való hét megtestesülése, a hét kozmikus planetáris logosz. Az egyetemes életnek a hatalmas ragyogásában él a mi naprendszerünk ura, a naplogosz, aki csillag a csillagok milliárdjai között, egy naprendszer ura, és benne él és mozog és létezik az atyacsillagban, a nagy hét egyikében. És mégis a naplogosz közvetlenül tükrözi az Isten, a kozmikus logosz életét, fényét és dicsőségét. Így a mi számunkra ő az egyedül felfogható Isten. Minden gondolatunk és elképzelésünk végső beteljesülése, mint hogy mi magunk ő vagyunk. Igaz, hogy mi is a kozmikus logoszban gyökerezünk, de csak mint magvak a magházban lakozunk egy dicsőségben. A naplogosz táplál bennünket, míg egyéniségekké nem növekszünk, úgy, ahogy anya táplálja a magzatát mindaddig, ami különvált életét, mint egyed el nem kezdi. Az ő gondolkodása nélkül nem tudnánk gondolkodni, az ő szeretete nélkül nem tudnánk szeretni, az ő élete nélkül nem tudnánk élni. A mi egyéniségünk az ő egyénisége teljességének töredéke, kiskövök az ő létének hatalmas gömbjében. A naplogosz tevékenysége területe az a hatalmas gömb, amelynek sugara a napból indul ki, és amelyik felfedezésre váró legtávolabbi bolygó végső hordjánál ér véget a naprendszer határán. Ebben a gömb alakú kiterjedésben a fénylő térben működik ő, rendszerét folyton arra ösztökélve, hogy a ciklusok leforgásával mind többet nyilatkoztasson ki az ő csodás természetéből. Így várja be türelmesen a nap eljövetelét, amikor a rendszer minden élete, amely ő belőle eredt, ismét visszatér hozzá, kitáró dicsősége tudatában. Amint fent úgy alant. A kozmikus logosz képmására a naprendszer logosza is hármasság módjára érteti rendszerét, működése három alapvető módon megy végbe, a nagy vallásság szimbólumai szerint, mint teremtő, fenntartó és romboló vagy átalakító, vagyis mint Atya, Fiú és Szentlélek munkálkodik. A modern teozófia irodalomban ez a hármas tevékenység, mint az első, második és a harmadik logosz szerepel, ezek csak aspektusai naplogosznak, aki bár megnyilvánulásában három, mégis örökre egy és oszthatatlan istenség. Naprendszerünk logoszának munkájához szintén hét lény kapcsolódik, természetének hét kifejeződése, kimeríthetetlen életének hét vezetéke. E hetet nevezzük a hét planetáris logosznak, a hinduizmusban a hét Prajapati, a teremtmények urai a nevük, a zoroasztrizmusban a hét Amesas Penta, a halhatatlan szentek, a héber és keresztény hagyományokban pedig a hét szellem Isten trónus előtt szerepelnek. E hét energiái irányít és vezet mindent, ami a naprendszeren belül történik, míg az egyes atomok felépítéséhez is hozzájárul e hét mindegyike sajátos természetével, és ez, mint rezonáló lezgés nyilvánul meg. A hét mindegyike vezetője és irányítója a formák teremtésével foglalkozó lények hierarchiájának, e hierarchiák az ő igazgatások alatt munkálkodnak a naprendszer felépítésében és fenntartásában. Röviden eddig tartott a visszatekintés, ami a múltkori előadásnak a nagyon kivonatos összefoglalása. De úgy vélem, hogy ez szükséges a mai előadásnak a megértéséhez. És felmerül a kérdés, hogy létezik-e Isten? Miért van az, hogy annyi mentálisan magasan fejlett ember egyenesen tagadja Isten létezését? A teozófia azt tanítja, hogy az ember mentális tudathordozója kettős, egy alsó és egy felső részből áll. Tehát úgy gondoljuk, hogy azért lehet az, hogy valaki tagadja Isten létezését, mert neki csak az egyik rész, az alsó mentális test, ami nagyon magasan fejlett. Az emberi elme egy kétélű fegyver. Magasabb aspektusában, a felső manaszban, ahogy a teozófiai irodalmat találjuk, képes felfogni Istent, képes univerzálisan gondolkodni, képes felfogni az élet egységét a külvilágban tapasztalható látszalagos különbség közepette. A magasabb absztrakt elme képes megragadni a tények mögötti alapelveket, összefüggéseket és hasonlóságokat. Az elmének ezt az aspektusát a teozófiai irodalomban a forma nélküli elmének, vagy a formák nélkül gondolkodó elmének is nevezik. Az elme alsóbb része, a másik része az úgynevezett formális, vagy konkrét elme, amely analizál, kritizál, vitatkozik, részekre hasít, és úgymond logikus bizonyítékokat keres. A teozófiai tanítása szerint az emberiség 7 fő fajon, úgynevezett gyökérfajon keresztül fejlődik, amelyek közül már az 5. is megjelent. Ennek az 5. gyökérfajnak a fő feladata a konkrét és az absztrakt elme fejlesztése, vagyis a manasz fejlesztése, de annak mind a két fele, tehát az alsó fele is, és a felső fele is. Egy másik tanítás szerint a fejlődés az Istentől való öntudatlan eltávolodásból és az Istenhez való öntudatos visszatérésből áll. Ha a 7 gyökérfajt vesszük, akkor ezek közül az 5. már a visszatérő ágon van. A 4. bőrben volt a fordulópont, az eltávolodás és a visszatérés közötti legmélyebb pont, amikor a szellem legmélyebbre merült az anyagba, és ebből származnak napjaink nehézségei és konfliktusai. Ennek következménye, hogy az emberiség nagy része spirituális amnéziában szenved, szinte teljesen elvesztette spirituális éberségét és egységtudatát. Azért már szerencsére látszanak a jelei annak, hogy ez a spirituális éberség és az egységtudat lassan kezd visszatérni. Mivel az ember egy öntudatos lény, megvan benne az erő, hogy alássa magát a gyorsabb spirituális kibontakozás, vagyis a felgyorsulás folyamatának. És most hagyj idézek itt fel egy rövid kis történetet. A világ egyik leghíresebb újságszerkesztői közleménye 1897-ben jelent meg először, a The New York Sun-ban, és attól kezdve a lap megszüntéig, vagyis egészen 1949-ig minden évben újra nyomtatták. A szerkesztői állásfoglalás Francis Bray Church veterán újságíró írta, akinek harcias elmondata akkoriban az volt, törekedj arra, hogy elmédet megtisztíts minden babonától. Ezért aztán ő volt a lapnál az ügyeletes válaszoló minden vallási babonát firtató olvasói levére, így aztán az ő asztalán landolt egy Virginia O. Hanlon nevű 8 éves kislány levele is. Virginia később azt mondta az előzményekről, hogy természetesen hittem a Mikulásban, hiszen sosem csalódtam benne. Azonban kevésbé szerencsés gyerekek az iskolában azt mondták nekem, hogy nincs semmiféle Mikulás. Ezzel elteltem kétségekkel. Megkérdeztem édesapámat, de ő egy kissé kitérő választ adott. Az volt a családunkban a szokás, hogy bármilyen kételj merül fel egy adott szó helyesírásával, vagy egy történelmi eseménnyel kapcsolatban, levelet írunk a számnak, kérdések-válaszok rovatba, mert apámnak az volt a szavajárása, hogy ha azt írják a számban, akkor az úgy is van. Ezért aztán azt mondta apámnak, írok a számnak. Erre azt mondta, helyes Virginia, tedd azt felelte. Biztos vagyok benne, hogy a szám megadja a helyes választ. Így került aztán Mr. Church asztalára Virginia levele, ami így szólt. Kedves szerkesztő, 8 éves vagyok. Néhány barátom azt mondta, hogy nincs Mikulás. Apa meg azt mondja, hogy amit a számban látsz, az úgy is van. Kérem szépen, mondja meg nekem az igazat. Létezik-e Mikulás? Aláírás Virginia O. Hanlon. Mr. Churchnek igencsak fejtörést okozott Virginia levele, hiszen egész életét a babonák és a mitoszok elleni harcnak szentelte, és most azt kérik tőle, hogy írja meg az igazat, hogy létezik-e Mikulás. De vajon a földhöz ragadt válasz-e az igazság, vagy van egy nagyobb igazság? Végül is a következő választ írta, mely azután bejárta az egész világot. Virginia, kisbarátai tévednek. Hatott rájuk ez szkeptikus kor, szkeptikus gondolkodása. Csak abban hisznek, amit látnak. Azt hiszik, nem létezhet semmi, ami nem érthető elméjük számára. Minden elme Virginia, akár egy felnőtté, akár egy gyermeké kicsiben gondolkodik. A mi hatalmas univerzumunkban az ember és az ő értelme pusztán csak hangya méretű a határtalan világhoz és a megragadható teljes igazsághoz és tudáshoz képest. Igen, Virginia, a Mikulás létezik. Ő olyan bizonyosan létezik, ahogy létezik a szeretet, a nagy lelkűség és a hűség. És te is tudod, hogy ezek itt vannak körülöttünk, és ők teszik a te életeted is szebbé és boldogabbá. Jaj, milyen kopár is volna a világunk, ha nem volna Mikulás. Olyan kopár lenne, mintha nem volnának többé Virginiák. Akkor nem volna többé gyermeki hit, nem volna költészet, nem volnának álmok, amelyek elviselhetőbbé teszik a létet. Nem volna több örömünk. A csodálatos fény, mely a gyermekkor betölti a világot, kihújna örökre. Nem hinni a Mikulásban. Olyan, mintha nem hinni a tündérekben sem. Rávehetnéd a papát, hogy fogadjon embereket, akik belekukkantanak minden kéménybe karácsony este, hogy meglessék a Mikulást. De még ha nem is látnád őt lefele mászni, mit bizonyítana az? Soha senki nem látta Mikulást, de nincs bizonyíték annak sem, hogy ő ne létezne. A világon a legvalóságosabb dolgok azok, amiket sem a gyerekek, sem a felnőttek nem láthatnak. Láttál valaha is tündéreket hőben táncolni? Persze, hogy nem. De ez nem bizonyíték arra, hogy ők nincsenek. Senki nem tudja még elgondolni, vagy elképzelni sem azt a sok csodát, amely nem látszik és nem látható a világban. Kilépheted a babádból a szerkezetet, és láthatod, hogy mi adja benne a síró hangot. De van egy függöny, amely elfedi előttünk a láthatatlan, csodálatos világot, és a függönyt a legerősebb ember, de még a valahaért legerősebb emberek egyesület erejesen volna képes széttépni. Csak a hit, a költészet, a szeretet és az álmok képesek fellebenteni a fájtlat, és engedik látni a függöny mögött a természet felületi szépséget és dicsőséget. Ez volna a valóság? Ó, Virginia, semmi más nincs, ami valóságosabb és létezőbb ennél a világnál. Nincs Mikulás. Istennek hála, ő él és örökké élni fog. Mostantól 1000 év múlva, sőt 10000-szer 10000 év múlva is, ő fogja elhozni a boldogságot a gyermekkor szívébe. Francis Pay Church szerkesztő. Mr. Church egész életét a babonák és a mítoszok elleni harcnak szentelte, és ehhez konkrét elméjére támaszkodott, logikus bizonyítékokat keresve, egyszer csak fejjebb emelkedett az absztrakt elme birodalmába, és képes volt egy olyan választ írni, amely ezután bejárta az egész világot. Így működik ez önmagunk és Isten megismerése esetében is. Bár sok lélek már most is érzi az Isten iránti vágyakozásból elégedetlenséget, annak értelmét és jelentőségét még nem értik. Az emberek összetévesztik a belső embernek ezt a kimondhatatlan vágyódását az érzéki vágyjal, a fizikai sóvárgással, és megpróbálják ezt a gyötrő fájdalmat az azokba való még mélyebb emelüléssel orvosolni. Nem ismerik fel annak jelét, hogy elkezdték kinőni az őket eddig elbűvölő élvezetliket, lelkük gyermekkorának játékait. Már elérték a spirituális serdülőkort, ami radikális és pozitív változásokat kíván. Az élvezetekbe való belemerülést fel kell váltani a bölcs aszkétizmusnak, az érzékkészséget pedig a mértékletességnek. Az önző indítékokat önzetlenségre kell cserélni, a kíméletlen önérvényesítés pedig emberszeretetre. Így lehet a spirituális serdülőkorba lépni, vagyis megtalálni és rálépni a spirituális fejlettséghez vezető útra. Ezen az úton az egyik legnagyobb felismerés az ember és az univerzum közötti összefüggések megértése. Ez egy nagyon fontos pont, azt hiszem a teozófia tanításaiban, hogy amikor az okkult erőkkel elkezdünk foglalkozni, azt nem a saját boldogulásunk érdekében tesszük, hanem mások érdekében. És csak akkor, hogyha sikerül az önző indítékokat önzetlenségre cserélni, akkor szabad ezekkel igazából elkezdeni foglalkozni. A bevezető részben közösen áttekintettük a teozófia néhány az univerzum kialakulásával és kapcsolatos tanításokat. Most egy további teozófiai elméletet fog bemutatni és megvizsgálni, ez pedig az univerzum és az ember egységére és költséghatására vonatkozik, vagyis a makrokozmos és a nagyobb világ, vagyis a mikrokozmosz és a kisebb világ az emberi lény kapcsolatára. A teozófia azt tanítja, hogy folyamatos kapcsolat és kölcsönhatás van az univerzum egyes részei, és az ember fizikai, fizikain túl és spirituális alkotó elemei között. Eliphas Lévi, egy múlt századi okkultista ezt így fogalmazta meg. A földi halandó ember misztériuma a legfőbb és halhatatlan egy misztériumán alapul. Mivel a halhatatlan egyben nagybetűt használ, ezért feltételezhetjük, hogy itt az univerzumnak magasabb életének és tudatának központi forrására utalt. Madame Blavatsky is megismételte ugyanezt a tanítást, és emellett a kozmosz és az ember közötti összefüggésekről több táblázatot is közölt. Ő, mint az bizonyosan sokan tudják, úgy jellemezte az embert, mint aki a közös összesített teljessége mindannak, ami valaha létezett, és létezni fog az örökké valóság folyamán. Ez az embert egy nagyon magas pozícióba emeli, az univerzumban annak ellenére, hogy nagyon sok kozmikus erő és funkció bennünk emberekben még csak részben fejlett, és kevéssé aktív. Tanítás valójában ennél is tovább megy, és mindez hozzáteszi, hogy ez a kölcsönös kommunikáció automatikusan működik, szinte minden emberben anélkül, hogy tudnánk róla. De hogy az evolúció előre halad, egyre több és több emberben tudatosodik ez a kapcsolat, mind a más emberek, mind a természet teljessége, mind pedig az egész univerzum vonatkozásában. Vagyis kifejlődik a hatodik érzék, amit itt spirituális megértésnek jelölnek. Tehát a szaglás, ízlelés, tapintás, látás és hallás után van még további érzékszervek is az emberben. Legvégül pedig feltételezhetően teljesen egyetemessé és folyamatossá válik a kapcsolatunknak ez a felismerés az összes hatalmakkal, jelenlétekkel és erőkkel, amelyek korlátozott tudatunk számára rajtunk kívülinek tűnnek, de ezen tanítás szerint, ahogy egy kicsit később látni fogjuk, valójában saját természetünknek is tényleges részét képezik. Talán kicsit előre még ennek magyarázásában is mondok egy példát. Az összefüggések táblázata alapján például az agyalapi mirigyünk, az agyunk egyik nagyon fontos része, a kauzális test, amelyben az ego a magasabbé lakozik, a Vénusz bolygó és annak angyala, az állatövi jegyek közül a bika és a mérleg, és ezen jegyek arkangyali kormányzói, az indigó szín, a szolmizációs hangok közül a láhang, a fémek közül a réz, a drágakövek közül a smaragd, a művészetek közül az irodalom, ezek mind kölcsönhatásban vannak, mondhatni úgy is, hogy együtt rezegnek. Mindegyikük folyamatos kapcsolatban van a többivel, teozófiában úgy mondjuk, hogy ezek mind a harmadik sugárhoz tartoznak. Lehet egy másik példát is mondani. A tobozmirigy, a koronacsakra, az ember buddhikus tudat hordozója, a Merkúri és a Neptun bolygó, az állatövi jegyek közül az ikrek és a szűz, valamint a hozzájuk kapcsolódó intelligenciák, a sárga szín, a szolmizációs hangok közül a mi, fémek közül a higany, drágakövek közül az afír, művészetek közül pedig a zene. Ez egy másik összefüggő csoport, ami az embert összeköti az univerzummal, és ezek mind a második sugárhoz tartoznak. Így tehát egész testünk annak minden része rendezett módon hozzátartozik, együtt rezeg az univerzum bizonyos részeivel és intelligenciáival. Az ezeken való meditáció bizonyos félmérségletű emberek számára hasznos lehet, mert az ilyen meditációban mozgásba tudják hozni az olyan belső erőket, és fel tudják gyorsítani azokat a belső folyamatokat, amelyek ezeknek az erőknek a külső világgal való kapcsolatát szabályozzák. Ezek a kapcsolatok szimpatikus vibráció elvén működnek, mely szerint egy külső vibráció egy hasonló minőségű belső vibráció stimulál és viszont. Ezek röviden és nagyon vázlatosan a kölcsönhatások összefüggései. Most a tárgyalagosság érdekében folytassuk a vizsgálódást egy kicsit közelebbről. Ezen az ábrán például az emberi magzat és ahhoz tartozó részek láthatóak, és azoknak a megfeleltetése a különböző szintekkel, különböző birodalmakkal. Tehát már a anyamében is kapcsolatban vagyunk az univerzummal ezeken keresztül. Tehát a tanítások szerint ez a kölcsönös rezonancia fizikai testünk részei, például a mirigyeink, és fizikai túli testeink csakrái, a bolygók, az állatövi jegyek, és azok arkangyali kormányzói között folyamatos. Egy más módon megközelítve, a szolális logosz élete és tudathordozói, valamint a természetbirodalmainak megfelelő részei, és az ember testei egymással rezgésileg össze vannak hangolva, mondhatni úgy is, hogy együtt rezegnek, mint hangjaik egy akkordban. Ez nem új tanítás, mert már több mint 2000 évvel ezelőtt Kínában Lao Tse is azt mondta, hogy az univerzum az ember egy nagyobb léptékben. A régi kínai filozofus gondolatát teljes mértékben tiszteletben tartva, ugyanezt a mondást akár meg is fordíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy az ember az az univerzum egy kisebb léptékben. Ez a tanítások szerint szintén igaz. Egy német filozófus saját szavaival így fejezte ki ezt az elgondolást, amit kétségtelenül már többen hallottak. A szem nem látná a napot, ha a nap nem lenne meg benne, és hogyan tudnának isteni dolgok elbűvölni minket, ha nem hordoznánk magunkban Isten erejét. Ebben a mondatban a költő és a filozófus intuíciója átidalta a szakadékot az ember és az univerzum között. Így tanulmányozásunk során eljutottunk a világszerte ismert és időtlen univerzális elmélethez. Egy angol platonikus a korai középkorban, Sir Thomas Brown azt írta, az élet egy tiszta láng, és bennünket egy láthatatlan nap éltet belülről. És vannak további idézetek, két könyvből szerzek ismereteket Istenről, Isten könyvéből, és szolgáljanak a természetnek a könyvéből, ebből az egyetemes és nyilvános iratból, amely mindannyiunk előtt nyitva áll. Aki egyikben soha nem találkozott Istennel, másikban még megláthatja. Következő idézet. Magunkban hordozunk minden csodát, amelyet kívül keresünk. És végül egy harmadik. Tanuljunk meg egyedül lenni, ne vesztegessük el a magányállásait, hanem gyönyörködjünk benne, hogy egyedül lehetünk, kettesben a mindenütt jelen valóval. Tehát amit az előadás elején említettem, ez a manasz szint, ez az elme szintje, ami két részből áll, ami manasz 1-en, manasz 2-vel van jelölve. A manasz 2 az a konkrét elme, idáig tart az embernek a fizikai tudathordozója, ezt háromszorosnak vagy időnként négyszeresnek szokták mondani, tehát fizikai, éterikus, asztrális és mentális, alsó mentális. Innentől ettől a választóvonaltól fölfele már a forma nélküli világban vagyunk, és itt található az embernek az a tudathordozója, a kauzális testben, amit úgy nevezünk, hogy ego, vagy a Bibliában és különböző helyeken léleknek mondják. És aztán van egy még magasabb tudathordozónk, a monád, és az ember ennek a hármassága, tehát a test, a lélek és a szellem hármassága. Teozófiai irodalomban ez a test, az ego és a monád. Néhány rövid tovább bibliai hivatkozás. Megtaláljuk ezt a tanítást a Bibliában is. A példabeszédek könyvében például ezt olvashatjuk a 20-27. Szakaszban. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses. Ez még talán egy kicsi homályos és elvont tanítás, de keressünk tovább. A Teremtés könyvében az 1-26. Fejezetben ezt találjuk, vagy szakaszban ezt találjuk. És mondá Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Salom bölcsességei között a 2-23. Szakaszban pedig ezt találjuk. Isten az embert halhatatlanságra és örökké valóságra képmására teremtette. És így tovább folytathatnám a sort további újabb és újabb idézetekkel sok más forrásból. Hát nyilvánvalóan négy alapvető elgondolás ismeretében vagyunk. Az első az, hogy az egész univerzum annak minden részével a legmagasabb szellemtől egészen le a fizikai világig kapcsolatban áll, összefonódik, hogy egy egészet, egy testet, egy szervezetet, egy életet, egy tudatot alkosson. Ez ellentétben áll vizuális tapasztalásunkkal, mert a nap a Földtől például 150 millió kilométer távolságra van, és az univerzum más részei még ennél is messzebb vannak az űrhatalmas térségei által elválasztva, tehát távol vannak tőlünk. Mi itt vagyunk, azok meg ott vannak. Ez valójában nem így van. A költő, a filozófus és természetesen az okkultista felfedezi a természetes, belső összefüggés ezek között az embertől, látszólag különálló dolgok és az ember között. A teozófia tanítása szerint az egész univerzum annak minden részével a legfőbb szellemtől leegészen a fizikai világig kapcsolatban áll, összefonódik, hogy egy egészet alkosson. És feltehetően a meditáció és a jóga, vagyis az egységtudat elérésének módszerének gyakorlásával, annak is sikeres előrehaladott szakaszában erre a tényre ébred rá az ember belső intuitív meglátással. A második alapvető elgondolás, hogy a makrokozmos és az univerzum egyes részei, szervei, bár látszólag elkülönülnek a térben, a megnyilvánulások síkjában, valójában mégis harmonikusan összekapcsolódnak, talán úgy is mondhatom, hogy olyanok, mint az összehangolt rádióadók és rádióvevők, ahol a távolság nem probléma. A hangolás tökéletes, és magába foglalja az egész kozmoszt, az állatövényeiket, a naprendszereket, a bolygókat, a természetbirodalmait, az elemeket, a színeket, az emberi temperamentumokat vagy sugarakat, és mindent egy összehangolt egészé alkot, mert annak látszólag különálló részei mind összefüggésben, kölcsönös rezonanciában, harmonikus együttműködésben és kölcsönhatásban vannak egymással. Ez a teozófia tanítása, ahogy én értelmezem. Ezeknek a sugaraknak vannak magasan fejlett képviselőik, mind univerzális, mind szoláris, mind pedig bolygó szinten, akikben az adott sugári jellemző tulajdonságai a legmagasabb szinten jelennek meg. A teozófiában ők a hét csohán, a hét sugár vezető adaptusai. A teozófia iránt érdeklődők számos megragadó elméletre találkoznak, de ezek közül talán egy sem annyira jelentőségteljes, mint a világ adaptus hierarchiájáról szóló tanítás. Az emberiség élete a történelmi korszakaiban és napjainkban is annyira céltalannak látszik, hogy az ember hajlamos teljesen igazat adni annak a kijelentésnek, miszerint a nemzetek története valójában nem sokkal több, mint a gonosz tettek, a balgasságok és a sorcsapások feljegyzése. A mai szkeptikus ember alig tartja hihetőnek, hogy a világ történéseinek minden mozzanatát egy isteni terv végrehajtására használják föl. Földünkön, amely a nap körül kering, hatalmas lények irányítanak minden eseményt. Ezt tanítja a teozófia. Ők tartják az emberiséget a célon, és gondoskodnak arról, hogy a logosz terve megvalósuljon. A világ belső kormányzásáról szóló tanítás az ősi misztériumok sokáig a legbecsesebb titokként őrizték, de most, amikor a gyorsabb fejlődés lehetősége megnyílt az emberek előtt, feltárul az, ami egykor rejtett volt. Sokak számára ez a kinyilatkoztatás kétségkívül semmit sem jelent. De egyesekben talán elindítja az életnek egy új meglátását, és felébrez bennük egy új elhatározást, azt, hogy szívvel lélekkel belevessék magukat a munkába, amely Isten tervét, a fejlődést mozdítja elő. Tehát, hogy az elején említettem, a előadás elején említettem, az Isten, ami hármasságként nyilvánul meg, Atya, Fiú, Szentlélek, hét sugáron keresztül, vagyis a hét trón előtt álló szellemen keresztül válik megnyilvánultá. És aztán ez a minta ismétlődik meg, itt nálunk a naprendszer szintjén is. Tehát a naprendszer logosza, és hármasságként nyilvánul meg a naprendszerünkben, szintén hét sugáron keresztül, és ezeknek a hét sugárnak mindegyiknek van egy-egy vezetője. És maga a naprendszer logoszának a hármassága is reprezentálva van a világtanító, vagyis Krisztus, a Manu és a Mahacsohán által. Ők képviselik az isteni hármasságot, és az Atya, Fiú, Szent Lelket, vagyis az akaratot, a szeretetet és a kreatív elmét. Tehát a reprezentáció a Manu, Krisztus, vagyis Maitreja úrunk, és Mahacsohán. És ők ezekért a munkákért felelősek, vagyis a Manu a kormányzásért, a nemzetekért és a fajokért, a világtanító a vallásokért, az oktatásért, a Mahacsohán pedig kultúra, filozófia és tudomány. És aztán mind a hét sugárnak van egy-egy vezetője, az első sugár az erő, Moria mester, második a bölcsesség, Kutumi mester, harmadik a tevékenység, a velencei mester, negyedik a harmónia, Szerafisz mester, ötödik a tudás, Hilaria mester, hatodik az odaadás, Jézus mester, és hetedik pedig a ceremónia vonal, a magyar mester, a Rákóczi mester, aki az adott sugárnak a feje jelenleg a Földön. Visszatérve tehát az ember és az univerzum kapcsolatára, a tanítás tovább megy a harmadik alapelvre, amit már kifejtettem, vagyis hogy egyes részek sokkal szorosabban kapcsolnak egymással, és harmonikusan rezonálnak, mint akkorban egy hangjegyek, vagy mint közös frekvenciájú rezgések. Erre két példát hoztam. Az egyik az agyalpi mirigy volt a Vénusszal, a Bikai és a Mérlegjeggyel. Ezek nem csak a messzi távolban, hanem itt bennünk is képviseltetve vannak. A másik pedig a tobozmirigy, a Neptun, a Merkur, az Ikrek és a Szűz összefüggése volt. Mivel ébren tudatállapotban az agy mindennél fontosabb szerepet játszik az igazság felismerésében, fontos megérteni az agy működési mechanizmusát és fejlődését. Ha már említett meditációt kitartóan végezzük, akkor az fokozatosan megváltoztatja az agyállapotát, mind a sejtaktivitást, mind a különböző rezgések érzékelési képességét fokozza. Az agyat alkotó atomok felgyorsulnak, ahogy a koncentrált gondolaterő arra kényszeríti őket, hogy továbbítsák a tudat szupermentális szintjeiről az erőt, az életet és az intelligenciát. Figyelni kell azonban arra, hogy az absztrakt és a spirituális igazságokon való meditáció során az egész agy megterhelésnek van kitéve, és ezért nagy gondot kell fordítani arra, nehogy túlzott igyekezetünkkel kárt okozzunk benne. Az enyhe fájdalom vagy a tompaság érzése arra figyelmeztet, hogy a megterhelés közeledik ahhoz a veszélyes ponthoz, ahonnan maradandó sérülés következhet be. Ilyen esetben a meditációt fel kell függeszteni, vagy más formában kell folytatni. Azt a módszert, ami a fájdalmat okozza, fokozatos óvatossággal szabad csak újra kipróbálni. Ha a fájdalom nem jelentkezik, akkor az annak a jele, hogy a gyakorlat biztonságos. Aki eredményt akar elérni a spirituális fejlődésben, annál az agyképzésének éber tudatállapotban gyakorlatilag folyamatossá kell válnia. Ha az irányítás túlzottan meglazul, ha valaki túl mélyre ereszkedik a durva és anyagi gondolkodásba, akkor az agy felgyorsulásának folyamata lelassul, ami nem csak a meditáció gyakorlásának erőfeszítéseit teszi eredménytelenné, hanem még további ellenkező irányú hatást is gyakorol. A különböző rezgések érzékelési képessége csökken, és az agyat alkotó atomok fejlődése lelassul. Az agyat tehát úgy kell tekinteni, mint egy finom és rendkívül értékes műszert, amely a világi dolgokkal való foglalkozás eredményeként folyton eltompul, és következtésképpen folyamatos újraélezést kíván. Ezt meditációval, gondolatellenőrzéssel, rendezett és békés élettel, megfelelő ételek fogyasztásával, valamint olyan típusú gondolkodás szándékos kerülésével lehet elérni, amely csökkenti a spirituális tudatosságot. A nyugati törekvő számára, akik komolyan és rendszeresen vállalják a meditáció gyakorlását, teljesen nyugodt alvás is szükséges. A napi tevékenység feszültsége után az alvás ideje alatt az agy összeszedi magát, és így alkalmassá válik arra, hogy teljesen mértékben reagáljon a meditáció eredményeire. Ezért a felgyorsulás folyamata közben, különösen pedig a kezdeti szakaszában sok pihenés szükséges, és javasolt korán állama merülni. Stimulánsok használata kifejezetten káros. Rendszeres és szabályos mindennapi élet ezek alkalmazását különben is szükségtelenné teszi. A kezdő törekvőt környezettel eleinte megakadályozza, hogy ezen feltételeknek megfeleljen, de ahogy halad előre, környezete is megváltozik, vagy alkalmazkodni fog spirituális szükségleteihez. Lehet, hogy a folyamat lassúnak tűnik majd, de mégis bekövetkezik, és mértéke pontosan arányos az ember belső változásával. Az egyén környezete mindent tartalmaz, amit az evolúciós fejlődésen megkíván. Az ember, aki spirituálisan ébredezik, és gyorsan közelít az élettel való összehangolódáshoz, úgy fogja találni, hogy környezete is gyorsan változik, mert az élete körülményei növekvő pontossággal tükrözik majd tudatállapotát és annak változását. A negyedik elgondolás, hogy ezeknek az összefüggéseknek az ismerete kulcsot ad ahhoz, hogy megértsük az univerzumot, az ember helyét az univerzumban, az ember és az univerzum kapcsolatát, az emberi fejlődés fázisait és az emberben rejlő erőket. Ebből a tudásból sok segítséget tudunk nyerni emberi problémáink megoldásához. Miért is úgy cselekszünk, ahogy cselekszünk? Miért hibázunk? Miért bukunk el? Miért sikerül valami? És hogyan tudunk még gyorsabban fejlődni? Minden egy csodálatos minta, terv vagy törvényszerűség szerint működik az univerzumban, amelyen mi otthonunk. Ez az alapvető tudomány az élet mögött, ahogy H.P. Blavatsky mondta, ez minden mágia kulcsa, ez a karma, vagyis az ok és okozat törvények logikai alapja. Az ember, aki elsajátítja az univerzum tudományának alapjait, szükségszerűen elkezd együttműködni azzal a magasztos céllal, amiért az univerzum létezik, és amiért az ember létezik, ami pedig nem más, mint az evolúció és felemelkedés. Az egész mindenség fejlődik a kevesebbtől a több felé. Ez egy csodálatos ismeret. Miért? Azért, mert amikor felismerjük az emberi lét célját, vagyis a magasabb és magasabb állapotban való fejlődést, akkor az intelligens ember együttműködik ezzel, hozzáhangolja magát, egyé válik vele, és mintha magától rájön a kozmikus terv egészére, és arra, hogy melyik döntésével segíti, vagy melyikkel hátráltatja ezt a kozmikus tervet, és az emberi fejlődés nagyszerű folyamatát. Egyes tanítók azt mondják, hogy ez a kulcs az emberi boldogsághoz és egészséghez, vagyis a nagy tervhez való hozzájárulása hajlandóság a legfontosabb, mert ez egy hatalmas erő, egy ellenállhatatlan erő, amely ellen bármit is próbálunk tenni, végül is győzelmeskedik. Tehát ez a tudás valóban rendkívül értékes. Mert ha magunktól nem cselekszünk, akkor a körülmények fognak kényszeríteni a cselekvésre. Hogyan lehet ezt a témát még jobban megvilágítani? Nos, próbáljuk meg az ember és az univerzum kapcsolatát a fizikai testben lévő egyetlen sejthez hasonlítani úgy, hogy az a sejt öntudattal is rendelkezik. Most már tudjuk, hogy testünkben található milliárdnyi sejt pontosan ugyanazt a protoplazmát tartalmazza. A sejteket a véráram táplálja az egész szervezetben, és ezt az áramlás pedig a szív működése tartja fent. Tehát van egy igen jól leírható funkcionális kapcsolat a szív és a sejtek között, bár sok sejt az saját átmérőjéhez képest beláthatatlan távolságra van a szívtől, de a távolságnak nincs jelentősége, ha a szív megfelelően működik. Ebben az értelemben a sejtek egyformák. Más sejtek és más szervek is részei ugyanannak az emberi testnek, és ezek is harmonikus, és ezek harmonikus együttműködése folyamatos a test élete során. Ezek mind egy egészet alkotnak. Milliárdnyi apró rész egy egészet, egy egységet alkot. Hasonlóan az ember, mint a szellem, a lélek és a test egysége, része egy nagyobb, univerzális hármasságnak. És hasonlóan a sejthez, az ember élete is a saját maga és az univerzum más részeinek folyamatos együttműködése múlik. Az univerzumban az emberi színnek megfelelő funkciót a nap, számunkra pedig a szoláris logoszt tölti be. Egy nagy bölcs, a nagyra becsült Kutumi mester erről ezt írta. A természet birodalmának minden részéhez a magnetikus szimpátia finom szálaival kapcsolódik, és egy csillag és egy ember között kölcsönös viszony van. És a tanítás így folytatódik. Minden létező lény és dolog végtelenül összefügg az egész univerzummal, az egész teremtéssel. Minden tükröz minden mást. Az ember a spirituális erők szintézise, amelyek az objektív megnyilvánulásai és kisugárzásai az egyedüli egynek. Ahogy látható, ez a gondolat általános több forrásból is, így a teozófiai társulatban a szabad véleménynyilvánítás alapján kijelenthetjük, hogy az élet hullámai mindenhol egy közös mozgási ritmus követnek. És az univerzum valódi szellem eszenciája mindenütt ott van, fent is és lent is, a mennyben is és a földön is, és minden ember szervezete tükörképe a kozmosz rejtett felépítésének. Tehát ahogy már említettem, az ötödik gyökérfaj fő feladata a konkrét és az absztrakt elme fejlesztése is. Tehát a logikus érvelésen és az öt érzékszerben alapuló világképet idővel meg kell haladni, és el kell tudni érni az ego szintű tudatosságot is, vagyis azt, ahol már minden egy. Hadd próbáljam meg a saját megértésem nagymértékben korlátozott felfogás alapján leírni azokat a körülményeket, amelyek között az ego, az emberi lélek él saját világában, a magasabb mentális szinten, vagyis a kauzális testben. Amikor ezt megpróbálom, akkor szembesülök a dualitás elvével, amelynek működése okozza a mi problémáinkat. Az univerzális szellem és anyag látszalagos ellentétben vannak, ahogy mondani szokták, az Úr ellenállhatatlan ereje találkozik saját áthatalhatatlan pajzsával. Minden emberben ott van a belső halhatatlan uralkodó, a spirituális én vagy lélek, de ott van még az eszköz is, a személyiség itt lent a világban, és bár belső tudatunk nagyrészt egységes, mégis tisztában van a kettősséggel, a dualitással, amely úgy jellemezhető, mint a fény és a villanykörte viszonya, vagy még inkább, mint a fény és a lámpabúra viszonya, amelyen keresztül ragyog. Az izzószál intenzív izzása jelképezi az egót, és a körülötte látható ragyogás pedig az ego fényes köntösét, kauzális testet. Az elektromos áram a monádból származik, amelyen keresztül az univerzális fohát és kozmikus elektronosság differenciálódik és specializálódik, hogy minden egyes emberben a kreatív tűzé, vagyis a kundalinivé váljon. A lámpabúra minden rétege a fény körül, amelyek közül több színes réteg képviseli a személyiség különböző tudathordozóit. Úgy is elképzelhetjük az egót, mint villamos energiát, amit transformátorokon keresztül továbbítanak. A tudatnak tudathordozókra van szüksége, úgy mint a zenének a hangszerekre. Az ego az absztrakt, vagyis elvont, és archetípusú elgondolások irodalmának lakója, de itt lent a személyisége jellegének megfelelően nyilvánul meg, tehát itt is van egy kettősség. Az emberi problémáinknak gyakran az az oka, hogy tudatunk teljesen belemerül, és önazonosul a személyiséggel, és ezért elveszti az ego szintű tudatosságát, és mindazt, ami azzal jár, vagyis az egység és a megbonthatatlan felebaráti kötelék, a fény és a szeretet állandóságát, és ez a veszteség gyakran azt okozza, hogy úgy gondoljuk, teljesen egyedül és magukra vagyunk utalva. Soha nem vagyunk egyedül. Időnként részesülünk egy-egy olyan élményben, amikor megpillanthatjuk az igazságot, és ráébredhetünk annak felismerésére, és ez az élmény a temperamenttől függően számos formát ölthet. Szent Pál megtérésekor például egy hangot hallott, sokaknál ez az élmény egyébként hang vagy fél formájában jelentkezik, a földre esett, teste élettelen volt egy ideig, a lelke kiszabadult, és ezután egész élete átalakult, és ellenségből támogatóvá és hívővé lett. Mindenki a saját szavaival írja le ezt az élményt, megpróbálom érzékeltetni, hogy mire gondolok. Amikor erre az előadásra készültem, elhatároztam, hogy megemlítem az ego és a személyiség kettősségét, és az ellentétet és a kontraszt érzékeltetésére az ego életét fogom ábrázolni. Például, ahogy mondtam, az ember személyisége magányos lehet. A magány fogalma ismeretlen az ego szintjén, a tudatos ember számára, aki folyamatosan a mindennel és mindenkivel való egység ismeretében él. A személyiség ki van téve a különböző téveszméknek, mint az elkülönültség, az elvállás, a gyász, a veszteség, de a bensőjén soha. Meditációval a személyiségburka áttörhető, és az egységtudat elérhető. És többé soha nem érezzük az elkülönültséget másoktól, hanem elkezdjük megtapasztalni a mindennel és mindenkivel való egység maradandó érzését. Ha ez sikerül, akkor olyan dolgot is tapasztalhatunk, mint egy mellékhatásként, ami logikusan az öt érzékszerv ismeret alapján nem lehet magyarázni. Az ego szintű tudatosság fejlesztése együttel az öt érzékszerv, a hallás, a tapintás, a látás, az ízlés és a szaglás mellett az úgynevezett hatodik érzék, az intuitív meglátás vagy ösztönös megérzés fejlődésével is. Az intuíció azon folyamat megnevezése, amely során az információszerzés látszólag nem egy gondolkodási és következtetési folyamat során történik. A folyamat egy következtetés vagy belátás végeredményét anélkül adja, hogy ehhez vezető gondolati lépések társulnának. A teozófiai tanítások szerint, hogy az evolúció halad, az intuíció majd a tudatos tisztalátásban fog kiteljesedni. Ez a következő, vagyis a hatodik gyökérfaj feladata lesz. Ekkor a fizikai megfigyelés és osztályozás, a gondolati analízis és a következtetések levonásának lassú folyamata többé már nem lesz szükséges előfeltétele a tudás megszerzésének. A mesterekről például azt olvashatjuk, hogy az ő tudásuk tartalmazza azokat az alapelveket, amelyekre az univerzum és annak sokrétű jelenségével felépül. Azokat az alapvető igazságokat, amelyek a kulcsokat jelentik minden tudáshoz. A megfelelő kulcs használata egyszerre tárja fel a szükséges ismereteket, és teszi elérhetővé számunkra a szinte azonnali megértését az univerzális élet bármely aspektusának, legyen az akár parány, mint egy atom, sejt vagy ázalékhalatka, vagy hatalmas és messzire ható, mint egy bolygó vagy csillag. Az adatoknál a kulcsok birtoklásához és az azok használatához szükséges erőkhöz még hozzáadódik az általa elért mindenütt jelen valóság képessége is. Ez azt jelenti, hogy képes az akarata által összpontosítani a figyelmét naprendszer különböző tetszés szerinti részeire. Így közvetlenül megfigyelhet bármit, amiről részletes ismeret akar szerezni. Emellett az egység elérése révén ő szó szerint egy a létezés forrásával és minden dologban az ott lévő élettel, ezért képes kiegészíteni a külső megfigyeléssel megszerzett tudást a belülről történő megértéssel. Ezért a mestertudásra teljes, magában foglalja az összes külső jelenség megértését, és a rejtett életfolyamatoknak, és a növekedés ugornak az észlelését is. A tisztánlátás gyakorlati elődjei még, betegségek diagnosztizálása, kémiai, fizikai kutatások végrehajtása, tehát például az okkult kémia, amiről a teozófia könyv is rendelkezésre, csillagászat vagy asztronómia, bizonyos korábbi népek, hatalmas távcsövek és teleszkópok nélkül is teljesen tudatában voltak, hogy mikor lesz a következő napfogyatkozás, ismerték a bolygók mozgásait, tehát ezeket is tisztánlátással meg lehet vizsgálni. Aztán a tisztánlátás további gyakorlati előnye például a történelem kutatása, vagyis az akasa kronika olvasása, ahol minden föl van jegyezve, és nem utolsó sorban pedig a gyermekek oktatásánál is nagyon jól felhasználható a tisztánlátás, mert megnézhető az, hogy milyen küldetésre született a gyermek, milyen képességei vannak, melyek azok a tulajdonságok, amiket fejleszteni kell, melyek azok a tulajdonságok, amiket belőle ki kell nevelni, úgymond. Tehát ezek mind-mind alkalmasak lesznek arra, hogy a tisztánlátásban felhasználjuk. De még egyszer mondom, a teozófiai tanítási szerint ezek az okkult képességek és bentrejre velük az emberben csak mellékhatások, az igazi lényeg az istenséggel való egység átélése. Tehát ha még szebb tekintünk az emberek okkult képességének vonatkozásában, akkor ott találjuk az úgynevezett szidhiket. Ezek is meditációval és jogával elérhető képességek, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ezeket a teozófia nem célnek, hanem a fejlődés úgymond mellékhatásainak tekinti. Tehát a hinduizmusban is, és a következő szlájdban a buddhizmusban is megvan ez az a úgynevezett nyolc szidhi. Az első, az anima, az atommal való belevetülés, vagy az atommal való azonosulás képessége, vagyis a föld ellen feletti uralom. A második, hatalmas tárgyakkal való azonosulás képessége, a terekbe való belevetülés képessége, vagyis a tűzelem feletti uralom. Aztán van egymással két összefüggő szithi, a garima és a lakhima. Az egyik például, hogy hegyhez hasonló óriási súlyúvá válás, ez a levegő ellen feletti uralkodás egyik formája. Ennek a másik formája a szinte súlytalanná válás képessége, vagyis a lebegés és levitáció. Ez a levegő ellen feletti uralkodás másik formája. A következő a finomabb testekben történő közlekedés képessége, a fizikai ételem feletti uralkodás. Következő a másokkal az azonosulás vagy egyéválás képessége, valamint a hosszú időn át tartó fiatalos kinézet fenntartásának képessége, vagyis a vízelem feletti uralkodás. Azt mondják például, hogy a világura 17 éves ifjúhoz hasonló, és aki találkozik vele, az látja, hogy soha nem örökszik. Tehát őknek a mesterek általában, és a mesterekről is általában elmondják ezt, hogy különböző feljegyzések vannak, találkoztak velük ebben az évszázadban, a következő évszázadban, és gyakorlatilag nem változott a kinézetük. Tehát ők képesek uralni a testeknek a fiatalságát. Következő a vágyak legyőzése, a vágyaktól van megszabadulás képessége, vagyis Isten felismerése, vagyis a nirván elérése. Következő az abszolút uralkodás és irányítás és teremtés képessége, ami a női erőhöz, a saktihoz, vagyis a holthoz kapcsolható. És az utolsó, az abszolút uralkodás az elemek és önmagunk felett, ami pedig már a szolális logosszal való teljes azonosság elérése, ami a naphoz kapcsolható. Ez a 8 elsődleges szithi, amit a teozófi irodalomban megtalálhatunk. A buddhistáknál ez a 8 szithi kicsit érdekesebben van megfogalmazva, kicsit ilyen misztikusabban van megfogalmazva. Ők azt mondják, hogy a szithi olyan különleges képesség, hatalom, mely a dharma gyakorlásából származik, általában a teljes megvilágosodás, tökéletes megvalósítására vonatkozik, de jelenthet hétköznapi képességeket is, 8 olyan világi erőt, mint például tisztánlátást, tisztánhallást, égberepülést, láthatatlanná válást, örökké tartó fiatalságot és átváltozó képességet. A 8 hétköznapi képesség hagyományos listája tartalmazza a kard, pirula, szemital, gyors láb eszencia kivonat, mennyei birodalom, láthatatlanság és földalatti kincsek varázselejét. Az áldott kard segít a levegőbe emelkedni, vagy elrepülni a mennyei birodalmakban. Az áldott pirula bevételé a jakság képességehez hasonlóan teljes láthatatlanságot biztosít, és bármilyen áruval a viselését lehetővé teszi. Egyetlen korty az áldott szemitalából megláthatja a világ távoli és finom jelenségeit. Elég egy kicsit kenni az áldott kenősbe az utazó lábára, és egy pillanat alatt bejárhatja a világot. A mantra, a virágok és hasonlók eszencia kivonata segít meghosszabbítani az életet, visszanyerni a fiatalságot, és aranyjá változtatni a vasat. Mennyei birodalmak hatalma egy evilági Isten feletti uralmat jelent, vagy képességet, mely segítségével a vágybirodalmi istenséget hat tartózkodási helyét meg lehet látogatni. Ha az áldott anyagból egy csepp valakinek a homlokára kerül, teljesen láthatatlanná válik. Végül az elásott kincsek, drágakövek, stb. Felfedésre lehetővé teszi, hogy mások kívánságai teljesüljenek. De a buddhizmus is azt mondja, hogy az ösvényen elérhető legkiválóbb erők azonban a lemondás, az együttérzés, megingathatatlan hit és a helyes szemlélet. Természetes módon haladva nagy vonalakban tanulmányoztuk mindazt, amit az ősi bölcsesség a kozmogenezisről, vagyis az univerzum kiáradásáról tanít, majd röviden megvizsgáltuk a kozmos és az ember kapcsolatát és kölcsönhatását. Belenéztünk abba, hogy mit jelent az, ha az ember eléri az ego szintű tudatosságot, vagyis amikor a halandó teste helyett elkezdi magát halhatatlan lelkivel azonosítani. De még ez sem a végcél, mert ezen túlhaladva végül elérkezhetünk valódi énünkhöz, legbelső énünkhöz, amit Platón görög szóval monádnak nevezett, ami egyet vagy egy egységet jelent, nyilvánvalóan utal van arra, hogy az univerzum szellemeszenciájával való örökös belső egység itt található. Azt tanítják, hogy ez mindannyiunk valóban teljesen azonos énje, mert testünk, amely neveket visel, amivel sajnos a legtöbben azonosítjuk magunkat, mert ez egy súlyos hiba, csak egy öltözet, amit átmenetileg viselünk. Lelkünk bár időtlen, mégsem örökké való, viszont már a testi és az ego szintű tudatosság között is óriási különbség van. Ahogy mondtam, a személyiség boldogtalan lehet, de az ego szintű tudatban tökéletesen harmonikus boldogság van, egy leírhatatlan derű, egy nyugodt elragadtatás, és az ego, vagyis a lélek állandóan ebben a tudatállapotban van. A személyiség ismeri a fizikai és a mentális sötétséget, az ego az örök fényben lakozik, sőt maga a fény. Tehát meditációban is azt szokták javasolni, hogy aki el akar jutni a testszintű tudatosságból az ego szintű tudatosságba, az képzelje el magát úgy, mint fény, amely mindent betölt, és minden egy. Vagyis oldódjon fel, mint fény a fényben, mint víz a vízben, vagy mint tűz a tűzben. A következő szint lesz majd a monád szintű tudatosság elérése, de ahhoz már a mostani állapot szerint még beavatások kellenek, és az most jelenleg ennek az előadásnak nem témája, beavatásokról szóló beszélgetés. Tehát a személyiség ideges, aggódó kétségek között vergődő lehet. Az ego teljes bizonyosságban, hatalmas nyugalomban és háborítatlan békében lakozik. Az ego soha nem esik kétségbe, mert folyamatos tapasztalatból ismeri az élet értelmeit, célját és tervszerűségét. A reinkarnáció és a karma például nem csak elméletek és tantételek számára, hanem olyan állandó tapasztalatok, amelyben az ego örökké él. Az ego nem ismer szükséget, kétséget vagy bizonytalanságot, mert ő maga az erő, bölcsesség és tudás, mert ezek alkotják. Évezredek fognak eltelni, hogy az ember spirituális énjének fénye elkezd áthatolni elméje és érzései fájtlain, hogy megvilágosítsa a földi embert. De ez a folyamat, ez felgyorsítható, tudatosan alkalmazott természeti törvényekkel. ezután fokozatosan megszabadítjuk magunkat a különféle elméletektől, tantételektől és hittételektől. Közvetlenül az önmagunkban felismert igazság válik életünk egyetlen céljává. Amikor az ember eljut idáig, akkor tudatosan felismeri az élőegységet az egyénnel és mindenki más énjével. Az intuíció principium és képessége felébred és működésbe lép benne. Teljesen öntudatosan élvezi az elidegeníthetetlen és elválaszthatatlan egységet minden lénnyel és minden dologgal. Tudom, hogy egy vagyok mindennel. Ez a mondat írja le legjobban a tudatnak ezt az állapotát. Tudatosan egynek lenni mindennel azt jelenti, hogy minden belülről ismer. Ennek a tapasztalatnak a hatása külső emberre az, hogy teljesen leegyszerűsödik a gondolatvilága. A vágyak sokfélesége, a különféle elgondolások utáni hajtatás, a sokirányú érdeklődés mind fokozatosan csökkennek, és ez a folyamat végül elér az elme és a célkitűzések teljes leegyszerűsödéséhez. A formával való elégedetlenség eltűnik az élettel való elégedettségben. A tényektől való megcsemörlés helyét elteszi az élet alapelveivel való teljes tisztába kerülés. Ez a folyamat elvonja a magasabb tudat egy részét a világélettel való foglalkozástól. Közömbössé válik az anyagi dolgokkal szemben, kivéve azokat, amelyekkel közvetlenül kapcsolnia kell. Kiszorul életéből a javakóhó hajszolása, amely egykor annyira lefoglalta. Egyre inkább más világivá válik, és keresés már nem a dolgok sokféleségére irányul, hanem az élet teljességének növekvő felismerésére. Amikor meghaladja és uralja elméje kettős természetét, akkor készen áll a további okkult erői megismerésére és használatba vételére, és tudása nagymértékben növekszik majd. A teozófia tanulmányozója egyszerre tanuló és tanító. Életének tükröznie kell növekvő tudását és erejét, de ez elkerülhetetlen felelősség nehéz terjedést a válláira helyezi. A teozófia végső célja, hogy minden tanulmányozóját elvezesse a legbelső önmagához, minden erejé forrásához, a benne lakozó Istenhez. Ennek az egyik legbiztosabb módszere az alázatosság, amely megóvva leselkedő veszélyektől, különösen a büszkeségtől, és attól, hogy növekvő tudásunktól többnek gondoljuk magunkat másoknál. Az egyik legjelentősebb tanítás, teozófiai tanítás pont erre vonatkozik, a gondolat erejére. Saját gondolkodásunk dönti el saját sorsunkat. Gondoljunk hát arra, hogy spirituálisan mi és Isten egyek vagyunk. Az ember az egész univerzum teljességének kicsinyített összessége. A naprendszer fizikai, fizikain túli és spirituális részei mind képviseltetve vannak az emberi természetben. Ez az ember okkult erejének titka. Ezt próbáltam példákkal bemutatni az előadás során. Ez hatalmas erőt ad. Ahhoz, hogy ezt az erőt másokra is ki tudjuk sugározni, először kapcsolatba kell lépnünk az erő forrásával. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az ember felépítéséről való ismeretünk a legbiztosabb módja az ezzel a szinte kimeríthetetlen erővel történő kapcsolatba lépésnek. Tudjuk, hogy mint szellem, monál, isteni szikra, közvetlen kapcsolatban állunk naprendszerünk logoszával és az ő kimeríthetetlen erőtartalékaival. Azt is tudjuk, hogy naprendszerünk logosza pedig kapcsolatban áll egy még hatalmasabb forrással, az univerzum logoszával, a kozmikus Krisztussal, és azon túl pedig ott van még az abszolút, felfoghatatlan ereje. A teozófia azt tanítja, hogy az abszolút erő és az ember között ezen a láncolaton keresztül töretlen kapcsolat van. Ezt érzékeltetni is lehet, például hogy hasonlattal. A hasonlat szerint ez a kapcsolat a villamos energia hálózathoz hasonlatos, ahol például Magyarország esetén az ország alaphálózata 400 kV-os feszültségű. Tehát azt lehet mondani, hogy képzeljük el, hogy az univerzális logosz 400 kV-os feszültségű, hát ahogyha ehhez hozzáérnénk, akkor az azonnal halált okozna. Így aztán transformátorokra van szükség ahhoz, hogy kisebb feszültségre alakítsák. A főelosztó hálózata Magyarországon 220 kV, majd 120 kV van, aztán transformátorok ezt is továbbosztják, és így a középfeszültség elosztó hálózatban már csak 35 kV, 20 kV és 10 kV van, hogy aztán végül a háztartásokban Már csak a szokásos 220-380 volt ellátás érkezem meg. Valahogy így lehet elképzelni a kozmikus elektronosság útját is, azzal a kiegészítéssel, hogy a forrás, az erőmű három különböző, úgy mondjuk frekvencián dolgozik, amelyekre a teremtő, fenntartó és romboló kifejezéseket, vagy átalakító kifejezéseket használhatjuk. Ez analógiában van az embernél a születés, az élet és az elmúlás fogalmaival. Ezekkel a frekvenciákkal a központi forrás nem csak energiát, de dallamot is sugároz az egész univerzumba. Ez az örökké változó dallam a megnyilvánulás világait időben és térben egyre tökéletesebbre hangolja. Ahhoz, hogy összhangba tudjunk kerülni a dallammal, és hozzáférhessünk az energiához, ismernünk kell helyünket ebben a hálózatban, ismernünk kell a hálózat felépítését és a transformátorokat az ember és az abszolút forrás között. Ez a kapcsolat látható itt az ábrán. A személyiség szintén hármas, néha úgy mondjuk, hogy négyes, mert a fizikaiban ott az éterikus is be szokták érteni. Tehát fizikai, asztrális, mentális. Ez az idő és a tér világa. A magasabb világ, az ego világa, a buddhi világa, az a időtartamban van. Akkor úgy lehet megtapasztalni ezt, hogy valaki elkezd meditációban azonosulni magasabb ényével, tehát a fényényével úgymond, és ő úgy érzi, hogy csak egy ilyen pár percet töltött el a meditáció közben, de amikor visszatér a meditációkból a ébert tudatosságába, azt vesz észre, hogy közben eltelt egy fél óra, háromnegyed óra, egy óra is akár, pedig szinte csak úgy tűnik, hogy akár kettő pár percet volt csak ott abban a világban. Tehát a személyiség, a fizikai, asztrális és mentális test, az ego, az akarat, bölcsesség és intellektus, a monád, az atma, buddhi, manasz, a logosz, teremtő, fenntartó és pusztító, vagy átalakító, ez a naprendszerünk logosza, és az univerzális logosz pedig az örök teremtő, örök fenntartó és örök átalakító. Érdemes ezt az ábrát a meditációhoz is használni, miközben arra gondolunk, hogy ehhez a rendszerhez még lényeg sokasága is tartozik, és mindegyikük kapcsolatban van a központi forrással. A meditáció célja a tudatszintünknek szintről szintre történő emelése, abból a célból, hogy egyre magasabb szintekkel kerüljünk kapcsolatba, és az otthoni élők számára csatornaként vagy vezetékként szolgáljunk. De a meditációban arra is törekedhetünk, hogy megpróbáljunk kapcsolatba lépni egy olyan lénnyel, aki már elérte azt a magas szintet, és az ő segítségével mi is átélhessük a magasabb szintek egységtudatát. Mindenki saját vérmérséklete vagy hite szerint választhat ilyen példaképet, mestert, szentet, vagy magát Krisztust, a nagyvilág tanítót. Meditáció közben egy odaadásunkban elképzeljük, hogy az ő ereje árad belénk, a fejünkön át a szívünkbe, és akaratunk ereje által megnyitja a szívünket, elképzeljük, hogy az erő rajtunk keresztül kisugárzik a világra, és eléri mindazokat, akiknek gyógyításra és vigasztalásra van szükségünk. Vagyis itt nem arról szól, hogy saját magunk miatt kérjük ezt az energiát, hanem azért, hogy továbbíthatjuk embertársaink számára. Az angyalok segítségét is kérhetjük, hogy az így kiárasztott előtt a legnagyobb hatalékonysággal használják fel a világ szenvedésének enyhítésére. A szeretet és az együttérzés erejének szétárasztása napi gyakorlattá válva nagy mértékben segíti azt, hogy egyre hatékonyabb segítőkké válhassunk, és megtisztítsuk magunkat és környezetünket is a magasabb munkára. Figyeljünk hát a kínálkozó lehetőségekre, és ragadjuk meg azokat. Ahogy mondani szokták, segítsünk magunkon, és az Isten is megsegít. Isten terve tehát az emberek számára az, hogy szunnyadó istenségüket, a bennük rejlő erőiket kibontakoztassák és uralják. A legmagasabb intellektuális megvilágosodás felé vezető ösvény az agyból a mentális test felé halad, onnan pedig az ego tudatába, majd tovább befelé az intuíción keresztül a spirituális akaratba. Az előttünk álló feladat pedig az, hogy kövessük azokat a tanácsokat, amelyeket H.P. Blavatsky hagyott ránk, és ami így szól, tiszta élet, nyílt elme, megtisztult szív, élénk értelem, világos szellemi meglátás, testvéries érzés tanulótársunk iránt, készség tanítás és tanácsot adni és kapni, hűséges kötelességérzés a tanító iránt, készséges követése az igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat belé helyeztük, és hisszük, hogy a tanító annak birtokában van, személyes igazságtalanságok bátor elviselése, elveinként való bátor helytállás, félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak, és folytonos ében szemmel tartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, mint a titkos tudomány elénk tár. Ez az aranylépcső, amelyek fokain a tanuló felhákat az isteni bölcsesség templomához. Amen.